Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 10. Zsoltárból olvassuk. A 10. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A gonosznak kevésége miatt sanyarog a szegény. Essenek fogjul a cseleknek, amiket koholtak. Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kívánságával, és a fösvény megveti és szídja az urat. A gonosz az ő haragos kevésségében senkit nem tudakoz. Nincs Isten, ez minden gondolatja. Szerencsések az ő útai minden időben. Messze vannak tőle ítéleteid, elfújja minden ellenségét. Azt mondja szívében, nem rendülök meg soha örökké, nem esem bajba. Szája tele átkozódással, csalátsággal és erőszakossággal, nyelve alatt hamisság és álnokság. Az utcák zugaiban lappang, a rejtek helyeken megöli az ártatlan, szemei lesnek az ügyefogyotra, leselkedik a rejtek helyeken, leselkedik, mint az oroszlán az ő barlangjában, hogy elragadja a szegényt, mihelyt hálójába foghatja azt, lenyomja, tiporja, erejétől elesnek az ügyefogyottak. Azt mondja szívében, elfelejtkezett az Isten, elrejtette arcát, nem is látott soha. Kelj fel, Úristen, emeld fel kezedet, ne feledkezzél el a szegényekről. Miért szídja Istent a gonosz? Miért mondja szívében, nem keresed meg rajta? Te látod ezt, mert te megnézed a hamisságot és a fájdalmat, hogy rávessed kezed. Tere áthagyja magát az ügyefogyott. Az árvának is te vagy segítsége. Törd össze a gonosznak karját, és keressed a rosszon az ő gonoszságát, míg már nem találsz. Az Úr király mindenha, és mindörökké. A pogányok kivesznek az ő földjéről. A szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősíted szívüket. Füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának, és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy advent harmadik vasárnapján is jöhetünk hozzád. Meghajolhatunk, imádhatunk téged, az örökkön örökké élőt. Kérünk téged arra, hogy te, aki mindennél bölcsebb vagy, és hatalmasabb, szeretetteljesebb, szentebb, tökéletesebb, te szólj hozzánk ezen a mai napon is. Kérünk téged arra, hogy adj nyitott szívet, hogy befogadhassuk ígédet, és cselekedhessük is azt, amit kívánsz tőlünk. Add nekünk az engedelmesség lelkét, hogy az ige igazsága előtt valóban meghajolhassunk, és készek legyünk hozzá igazítani gondolkodásunkat, értékrendünket, beszédünket, magatartásunkat, ahhoz, amit te mutatsz nekünk. Kérünk téged arra, hogy segíts bűnbánatot tartani azok miatt, a bűneink miatt, amiket napfényre hozol, amiket megértünk, meglátunk, segíts azokban bűnbánatot tartanunk, és azoktól igazán elszakadnunk, megtagadnunk ezeket, elfordulnunk tőlük, és odafordulni hozzád, szent akaratod teljesítéséhez. Köszönjük néked, hogy mindig van kegyelem, mindig van bocsánat a számunkra, éppen egyszülött fiadért. Köszönjük Jézusunk, hogy valóban te áldoztál értünk a keresztfán, és köszönjük, hogy a te véred elég ahhoz, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk minden bűnünkre, amit elkövettünk, vagy majd a jövőben elkövetünk. Légy áldott a drága véredért, a drága keresztért. Köszönjük néked, hogy a te áldásodra óhajtozhatunk, atyánk. Kérünk, légy közöttünk. Áld meg ezt a vasárnapot minnyájunk részére. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 370. énekünk második versét. 370. énekünk második versét, ami így kezdődik. Te szentségnek új világa, ígédnek vezéri útjára. Hallgassátok meg Isten igéjét a 10. Zsoltár első verséből. Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a 9. Zsoltárban, az előző Zsoltárban láttuk, hogy Dávid magasztalja az Urat, mint igaz bírót. Átélte, hogy valami jogsérelem esett rajta, kiáltott, és az Úr az ő ellenségeit megalázta, és megszabadította. És ezért dicsérte Dávid az Urat, sőt hirdette mindenfelé, hogy ő igaz bíró. Láttuk, hogy milyen nagy örömmel, teljes szívéből magasztalta az igaz bírót, aki ellenségeit megbüntette, az övéit pedig megszabadította. Remélem megértjük majd, hogy hogyan is kapcsolódik a 9. Zsoltárhoz a 10. Zsoltár. Említettem is, hogy a 9. és a 10. Zsoltár az egy páros Zsoltár, egymáshoz kapcsolódnak, és gyakorlatilag itt folytatódik ebben a Zsoltárban az előző Zsoltár. Ez a Zsoltár, a 10. Zsoltár egy kínzó kérdéssel kezdődik. Aztán folytatódik egy kérdés feltevésének az indoklásával, és végül a kínzó kérdés feloldást nyer. Ez lesz a három pont, amiről egy kicsit gondolkoznánk. Tehát először is egy kínzó kérdés vetődik fel. Míg az előző Zsoltárban Dávid Isten, mint igaz bírót, örömmel áldotta és hirdette, ez a Zsoltár pedig azzal kezdődik, amivel minden egyes hívő ember szembe néz, akik látják, hogy Isten igaz bíró, és átélik a szabadítását egy szorult helyzetből, és aztán elkezdik ilyennek hirdetni őt, hogy mások is lássák őt ilyennek. Na, megy ez egészen addig egészen könnyen, amíg mintha mindez nem lenne igaz. Mintha nem gyakorolná az igazságos ítélkezést. Mintha tűrni azt is, hogy őt gyalázzák, tűrni azt is, hogy az övéit gyalázzák és bántják, akár fizikálisan is. És mintha nem érdekelné, hogy az istentelen emberek pedig élik világukat, és semmi bajuk nincs. Na, ilyenkor vetődik fel, hogy hol vagy, Uram? Hát nem te vagy az igaz bíró? Hát hogy nézed ezt a dolgot? Hogy nézheted, hogy a tieidet itt folytogatják? Akik folytogatják őket, azoknak jól megy a sora, élnek, mint marci hevesen. Még ráadásul téged is sárba taposnak, nem foglalkoznak veled, megvetnek téged. Hát nem te vagy az igaz bíró? Hát miért nem lépsz fel? Itt esedezünk, itt kiáltunk, itt imádkozunk, itt könyörgünk. Tégy valamit magadért, tégy valamit értünk, a népedért. Lépjél fel az igazságtalanság, a gonoszság ellen. Hát látod, milyen nyomorult állapotok keletkeznek. Miért nem lépsz fel? Miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Ez egy állandó problémája a hívő embereknek, mert ez nem a hitetlen emberek problémája. Ez a kérdés, amit itt föltesz Dávid, ez nem a hitetlenségnek a kérdése, hanem a hitnek a kérdése. Csodálkozik a hívő ember, aki Istenbe bízik, aki Istent szereti, aki átélte a szabadítását, a hatalmát, a bölcsességét, a szeretetét, és tudja, hogy ő igaz és igazságos. Hogy lehet, hogy te, aki ilyen vagy, tűröd azt, hogy a nevedet megvessék, sárba tiporják, a te népedet szorongassák, gyalázzák, mocskolják, és akik mindezt teszik veled meg a népeddel, azok meg sikeresek, minden jól megy nekik, semmi gondjuk nincs az életbe, szinte, legalábbis első ránézésre. A hitnek, a hívő embernek a kérdése és a problémája ez. A második pont, amiről egy kicsit gondolkozzunk terjedelmesebben, hogy tulajdonképpen mi indokolja ezt a kínzó kérdést? És itt három dolgot szeretnék elétek hozni. Először is az indokolja, hogy Dávid valószínűleg személyesen érintett a dologba. Tehát őt ez a kérdés, hogy Isten miért engedi, hogy az ő nevét gyalázzák, illetve az ő hívét, az ő gyermekét, az ő követőjét szorongassák, kínozzák, bántsák, gúnyolják. Hát ez az igaz ember, ez ő. Aki azt látja, hogy nekem nagyon nehéz, mert mindenféle gonosz emberek vesznek engem körül, és torkorra teszik a kést, és akik meg ezt csinálják, azoknak minden megy, és minden sikerül. Nekem szenvedést okoznak, őnekik meg jó kedvük van, és derűsek, és megy a szekér. Érintett volt Dávid ebbe a dologba, és nem csak pusztán egy ilyen teoretikus kérdésként érdekelte, hogy ó, hát hogy is van ez, hogy a világban így zajlanak a dolgok, hanem ebben benne volt ő is. Ugyanez a kérdés foglalkoztatta Jóbot is. Akik itt bibliaórán szoktunk lenni, azok épp Jób könyvét vesszük mostanság. És Jóbot is nem más foglalkoztatta, hanem egy személyes probléma foglalkoztatta, hogy miért van az, hogy az istenteleneknek megy a dolga, nekem meg, aki istenfélő emberként élek, elvesztettem a családomat, elvesztettem a vagyonomat az utolsó garasig, és elvesztettem még a feleségemet is, sőt, még az egészségemet is. És itt ülök egy cseréppel vakargatva magamat a hamuba, és egyszerűen nem értem a dolgot. Hogy lehet, hogy egy hívő embernek ilyen állapota bontakozik ki, rátörnek mindenfelől mindenféle ellenségek, még a természet is ellene fordul, és akkor te nem védesz meg, pedig igaz vagyok, és akik meg nem olyan módon élnek, mint én, ezzel kilódik minden beszédébe azoknak meg, mert élnek, mint tényleg Marci hevesen. Megy minden, sikeresek, gazdagok, most még rajtam is röhögnek, mondja. Ez a személyes érintettség van benne ebbe a kérdésbe, és minket is lehet, hogy addig nem érdekel ez a dolog, hogy Isten miért áll távol a szükség idején, amíg nem leszünk személyesen érintve a dologba, hogy én istenfélőként élek, és azt tapasztalom, hogy mindenféle bajok szakadnak a nyakamba gonosz emberek miatt, vagy olyan emberek miatt, akiknek nem vagyok valamilyen szimpatikus, bántanak, sértegetnek, háttérbe szorítanak, megsebeznek, és akkor őnekik meg láthatóan minden úgy rendben van az életükben. Gazdagok, egyik autót veszik a másik után, ilyen ruhába, olyan ruhába, ilyen ház, olyan lakás, tele vannak pénzzel. Én meg itt szűkölködök. Hát hogy van ez, Uram? Igaz bíró vagy te? Igazságos vagy? Ez így igazságos? Na, amikor ilyen személyes érintettségünk van, vagy akár keresztjén emberként azt tapasztalnánk, még most nem annyira tapasztaljuk, de majd tapasztalni fogjuk, hogy elkezdenek minket kereszténységünk miatt, a keresztjén hitünk vagy életvitelünk miatt szorongatni, meg följelentgetni, meg nem tudom mit csinálni velünk, pellengére állítani, mert nekünk milyen véleményünk van az LMBTQ-ról, meg a genderről, meg a nem tudom én miről, akkor, és amikor ennek valami a verbális támadáson kívül valami más megnyilvánulása is lesz, vagy hátrányokat szenvedünk emiatt, akkor majd mi is föltesszük ezt a kérdést, hogy is van ez, Uram? Te vagy az igaz bíró? Tehát az egyik, ami indokolja ezt a kérdést Dávid szájában, az a személyes érintettsége. A másik dolog, ami indokolja, az, hogy Dávid pontosan látja, hogy milyen emberek azok, akik őt támadják. És Istent támadják, és ekközben sikeresek. Milyen emberek ők tulajdonképpen? És itt leírja ezeket az embereket. És ebből a leírásból valami olyan kép tárul elénk, ami megint azt generálja bennünk azt a kérdést, hogy tényleg, Isten miért nem lép fel már ezek ellen? És miért nem áll oda az igazak mellé? És miért nem bíráskodik igazán, igazságosan? Hát miféle emberek ezek? A Dávid leírja itt őket egészen terjedelmesen. És azt mondja például róluk, hogy talán így tudnánk felosztani, hogy a jellemükről, először a jellemükről beszél. Milyen jellemű emberek ezek? Azt mondja, hogy kevélyek, gőgösek, büszkék, felfúvalkodottak, mind ugyanazt jelenti, ugye? Magukkal vannak tele, felhordják az orrukat, mindenkit lenéznek maguk körül, senki nem számít semmit, csak én számítok. Gőgösek, egoisták, maguk körül forgók. Ez az egyik jellemzőjük. Aztán azt mondja, dicsekvők. Dicsekszenek lelkük kívánságaival, vagyis azzal, hogy ők minden kívánságukat teljesíteni tudják. Nekik nem gond. Nekik nem gond. Nekik ez nem probléma. Vágyok valamire, megveszem, elérem. Látom az interneten egyik nagy gazdag ember Magyarországon, talán a leggazdagabb ember. Ül az autójába is. Hát nekem van csak ilyen Magyarországon, mondja ott a riporternek, ugye? Hát nekem, csak nekem van Ferrari-m. SUV. Mennyibe került? Hát, háromszor annyiban, mint egy normál Ferrari. De az mégis úgy mennyi? Egy normál Ferrari, hát az a 80 millió. Hát én megengedhetem. Ilyen dicsekszik lelke kívánságával, és akkor világgá kürtöli. És nem csak gőgös, hanem még aztán mondja, és nem csak, hogy dicsekvő, hanem zsugori, mint a Harpagon, Molière hőse. Zsugori, fösvény, amit összeharácsolt magára, nem tud másnak adni, az csak az enyém. Én szereztem meg, én dolgoztam meg érte. Csak az enyém. Másoknak nem jut. Néha esetleg csurran cseppen valami, amikor a dicsőségemet föl tudom ragyogtatni, mert megjelenik a nevem majd a kiíráson. Fösvény. Hát ez a jelleme. Még lehetne mást is sorolni, csak hirtelen ezeket emeltem itt ki. De aztán mond a mást a tevékenységéről. Miket mond a tevékenységéről ezeknek az embereknek? Azt mondja, hogy útjai mindig sikeresek, például. Érdekes nagyon, hogy bármibe belefognak, siker koronázza. Siker koronázza. Elfújja ellenségeit. Ha valaki szembe kerül vele, eltünteti az útból. Nem probléma. Vetélytársai, versenytársai eltűnnek pillanatok alatt. Azt mondja róla, hogy a szegényeket bántja. Aki nem abba a kategóriába van, mint ő, azt lenézi, de nem csak, hogy lenézi, hanem irgalmatlanul elintézi. Itt az oroszlánnak a képét használja, mi akkor még élt ugye Palesztinában. És mondja, mint az oroszlánnak, hogy bujkál a barlangjába, és nézi, kimegy arra, hogy rácsaphasson. De még ráadásul ezt van, amikor ilyen sunyin is teszi, mint az oroszlán is belapul a barlangjába, és így lesből támad. Lappang az utcák zugaiban, és nézi a szegényt, az ártatlant, a kiszolgáltatott, aki úgy látszik, különösen is a célkeresztjébe van. Mert vagy lelkiismeret furdalást okoz neki, és el akarja tüntetni a színről. Vagy pedig ott tudja érzékeltetni az erejét, hatalmát, hogy ő milyen nagy. Hogy ezeket, mik ezek itt, elsöpri őket. Irgalmatlan ember. Így viselkedik az emberek között. Közben milyen a beszéde, ha a harmadik dolgot is előhozza Dávid. Milyen a szája tele átkozódással. Itt az átkozódás az az eskü, amikor megesküszik, de az az eskü, amikor megesküszik valaki arról, hogy valakit elintéz. Mint amikor Pál apostolt el akarták intézni a zsidók Jeruzsálembe, és összeesküvés szőttek ellene, hogy megölik. És megesküdtek a férfiak, hogy addig nem fognak, nem tudom mit csinálni, amíg el nem intézik ezt a hitehagyott zsidót. Csak kitudódott, aztán megmentették Pált, ugye az úr gyermekei. A lényeg, hogy ez a fajta átkozódás, hogy ezt ő megfogadja, hogy elintézi majd azt, aki nem olyan, meg nem úgy. Azt mondja itt, hogy a csalárdság, hamisság, erőszakosság van a nyelve alatt, és álnokság. Ez miféle beszéd ez? Egy szavába se lehet bízni, mert minden szava valami csalás, valami ámítás, valami félrevezetés, valami trükközés. Látjátok, ilyen jelleme van, ilyen beszéde van, ilyen viselkedésű ember. És az egész ott gyökerezik, mondja Dávid, tulajdonképpen ez a talán a legfontosabb az összes között, ez a legfontosabb vonása ezeknek az embereknek, ahogy Istenhez viszonyulnak. És itt felsorolja, hogy hogy viszonyulnak Istenhez. Azt mondja, hogy megvetik az Urat. Megvetik az Urat. Semmi. Isten. Nem érdekes. Nem probléma. Nem kell vele foglalkozni. Szídják is az Urat, mondja. Szidalmazzák, káromolják, Isten káromlást mondanak. Hát sokszor ez ugye a káromkodásban is ugye Isten szerepel. Azt mondják, nincs Isten. Idáig jutnak. Isten nincs is tulajdonképpen. Tagadják Istennek a létét, legalábbis olyan értelemben, hogy Isten úgyse törődik semmivel. Így a 11. versben olvassuk ezt, hogy azt mondják, elfelejtkezett az Isten, elrejtette az arcát, nem is látott soha. Ha még van is valahol, akkor se törődik semmivel. Hiszen rám nem csap le, az övéit nem védi meg. Miféle Isten ez? Nincs is tulajdonképpen. Azt mondja, messze vannak tőle ítéleteid. Vagyis a te igéid, a te szavaid, azok semmit nem jelentenek neki. A szentírás, az írások, az égvilágon semmit nem jelentenek. Értitek, hogy Dávid nagyon pontosan leírja azt, hogy itt vannak ezek az emberek. Ezek triumfálnak fölöttem, meg mások fölött, akik a tieid, és te ezt az egészet érzéketlenül nézed, miközben te vagy az igaz bíró. Ezeknek itt megy a szekér, nekünk meg nehéz a sorsunk. Nem az, hogy nem vagyunk mi is dúsgazdagok, hanem nehéz az életünk. Megvan az életünk, megy az életünk, nem arról van szó, de sokkal a nehezebb a sorsunk. És csodálkozunk ezen. Minden esetre, testvérek, ez a leírás, amit itt Dávid az emberről ad, pontosabban ezt nem is ő adja, hanem a Szentlélek adja ezt a leírást az emberről, még csak nem is azokról az emberekről pusztán, akik ott Dávidot körülvették, hanem általában minden emberről. Ez azért eléggé elgondolkoztató. Majd olvassátok el, Luther mit mondott ennek kapcsán, a kis jegyzetre, hátuljára fölírtam ezt a papírra. A legdurvább leírás a bűnben élő embernek ez. Ilyen a bűnös ember. Nem csak azok, akik ott, mi is ilyenek vagyunk, mondjuk most mi. Mi is ilyenek. Ilyennek születünk, testvérek. Az a baj. Szóval könnyen ki tudjuk ezt mondani, hogy hát mások ilyenek, de hogy magunkra is nézünk, és mondjuk én is ilyennek születtem. Lehet, hogy már nem vagyok ilyen, vagy úton vagyok afelé, hogy ne legyek ilyen, de eredetileg ilyen vagyok én is. Mert eredetileg olyan szívvel születtem, hogy Isten nincs. Vagy legalábbis hát nem sokat jelent, nem sokat számít, hogy most van-e vagy nincs. Nem lát, nem hall, élhetem világomat, nem kell benne bíznom tulajdonképpen, hát így is el vagyok végül is. Aztán a jellemem olyan, amilyen, persze, hogy öntelt vagyok. Miért lennék alázatos? Magammal vagyok tele én is, gőgös vagyok. Miért szeressem én az embereket? Persze, hogy folytogatom őket, aki nálamnál gyengébb. Vagy a beszédem is, hogy miért legyen más, hát miért, hát minek? A saját érdekeimet kell előmozdítani, nem? Tehát mi is ilyennek születtünk, testvérek, ez a probléma, és igazából, ha itt olvassuk, hogy milyenek a Dávid kortársai, hát, ja, mutogathatunk mi is a mi kortársaink, ők ilyenek, de jobb, ha magunkra mutogatunk, hogy én is ilyen vagyok sajnos, És ez az egész nyomorúság, amit itt Dávid leírt, testvérek, pont azt indokolja, hogy miért is kellett Jézusnak eljönni, amit adventben vagyunk, ugye, és Jézus születésére emlékszünk. Hát miért is kellett Jézusnak eljönni erre földre? Azért, mert ilyenek vagyunk. Mert ilyen vagyok. Nekem van szükségem megváltásra. Ez a kép a megváltásra szoruló embernek a leírása, aki én vagyok. Ezért jött el Jézus, hogy ne legyek ilyen, meg hogy egyáltalán erre bocsánatot kapjak, hogy ilyen vagyok. Ezért adta az életét, hogy bocsánatot kapjak azokra a megnyilvánulásaimra, szívbeli indulataimra, jellemon, amik bűnösek. És aztán azért van Jézusunk, hogy segítsen nekünk, hogy más emberré tudjunk válni, mert ő át tud minket formálni, hogy ne ilyenek legyünk már, hanem olyanok, amilyen ő, akiben ezeknek nyoma nem volt. Tehát Jézusnak nagyon kulcs szerepe van abban, hogy bocsánatot kapjunk, meg megváltozzunk, és ne legyünk olyanok, mint amilyennek születtünk. Hát ezért jött Jézus. Na de tovább lépek, mert van egy harmadik ok is, tehát Dávidnál ezt a kínzó kérdést nem csak ezek váltották ki, hogy hát érintett vagyok ebbe a dologba én is, mert itt szenvedek, gyötörnek, és akik folytogatnak, azoknak megy az életük. Miközben milyen emberek ezek? Hát uram, hát miért állsz távol? Miért nem jössz már? Nem látod, miféle alakok ezek? De van egy harmadik dolog is. Ez az, hogy az ilyen emberek, testvérek, egy katasztrofális társadalmi helyzetet idéznek elő. Ugye itt a Dávid szavaiból is kijön ez, nagyon sokszor emlegeti az árvákat, a szegényeket, az özvegyeket, nem csak ebben a Zsoltárban, máshol is, az ügyefogyottakat, ezek a társadalomnak a kicsinyei. Akiket ugye némelyek, egy kevés többség, hogy így mondjam, kegyetlenül nyomorgatják őket, szorongatják őket, leselkednek rájuk, rajtuk élősködnek, kifosztják őket, még lejjebb nyomják, így mondja, hogy lenyomja, letiporja, erejétől elesnek az ügyefogyottak. Ez azt jelenti, hogy az ilyen emberek vannak, ugye Dávid egy király, aki látnia kell az egész népét. És mondja, van egy ilyen elit, amelyik ezt csinálja, és közben a népnek egy másik fele egyre lejjebb csúszik, egyre nehezebb és elviselhetőbb körülmények közé kerül. Hát nem lépsz fel. Ez a nép végül is nem az én népem, a te néped, Isten. A te szövetséges néped. Hogy nézheted azt, hogy itt ez a fajta istentelen elit így grasszál, miközben a te népednek a másik fele, azok a szegények, elesettek, nincstelenek, azok meg egyre szegényebbek és egyre lejjebb csúsznak. Egy szociális olló emlegeti tulajdonképpen nagyon sok Zsoltárba viszőn, ami egyre szélesebbre nyílik. És te ezt tűröd? Valójában, testvérek, az egész Ószövetségbe újra és újra találkozunk ezzel, de az Új Szövetségbe is. Az Ószövetségbe valószínűleg azért, mert Isten, aki szövetséget kötött a népével, bevitte őket a tejjel és mézzel folyó földre. És megmondta a zsidóknak, hogy ő azt kívánja a maga részére, hogy egyedül őt imádják és tiszteljék. A másik pedig, hogy szeressék egymást. És ha közülük valaki elszegényedik, akkor azt ne hagyják. Ahogyha valaki a maga hibájából szegényedik el, azt ismeri a Biblia, de az a kisebb százalék az elszegényedők között, mert lusta, meg trehány, meg nem tudom, nem csinálja a dolgát, az jó, szegényedjen. De aki nem a saját hibájából, hanem mások hibájából megy tönkre, azt nem lehetett tűrni Izraelben. Most nem tudunk ebbe belemenni, de már beszéltünk róla, hogy hány ilyen szociális rendelkezés volt az Ószövetségben. Eleve Isten úgy indította a népét oda az ígéret földje, hogy mindenkinek volt földje, nem csak a törzseknek, hanem minden egyes egyénnek, aki a törzseket alkotta, mindenkinek volt földje, amiből lehetett élni. Ezeket tilos volt ugye másnak adni, még más törzsbe is tilos volt eladni. Mindenki ragaszkodott hozzá, ami Nábót is ragaszkodott az ő atyái örökségéhez, amíg meg nem fosztotta tőle a gonosz Akháb király, ugye mindenféle hamis bírákkal fölfegyverkezve. És el nem tette az öreg Nábótot az útból. És tehát Isten ezt nem, ha Izraelben megvetették az Urat, annak az első legnagyobb következménye volt, vagy a bálványimádás, ez az első bűn az összes között, de a második legsúlyosabb bűn az istentelenségnek a szociális igazságtalanság volt. Erről olvasta le Isten. Azt látta, hogy bálványokat imádnak, tudta, hogy őt megvetették. Meg nyilvánvaló is volt. És a másik, amire ránézett, a másik leggyakrabban ostorozott bűn az az, hogy a gazdagok hatalmaskodni kezdtek a szegényeken, és nem foglalkoztak velük, sőt, lenyomták őket még jobban. Földön futóvá tették saját honfitársaikat. Ez is az istentelenségnek a bizonyítéka. Értitek, hogy Dávid, mint király, látja ezt a... És nem tudott még úgy intézkedni, hogy így mondjam, hogy ezt megszüntesse ezt a dolgot, hanem Istenhez fordul, hát tudott volna mit csinálni, de nem csinált. Istenhez fordul, hogy te ezt tűröd? Hát hogy lehet ez? Hát lépjél fel, te vagy az igaz bíró, fogd pártját a szegényeknek. Vigyázzatok tehát, és vigyázzunk testvérek, hogy az Ószövetségbe ezeket az igéket, amik így a szegényekről, meg elesettekről, meg árvákról szól, ezeket gyorsan, túl gyorsan, lelki értelemmel ruházzuk föl. Mert sajnos hajlunk erre, hogy ezekbe az emberekbe, ezekbe a szegényekbe, ügyefogyottakba, árvákba, ezekbe mindjárt ilyen lelki értelmet viszünk, hogy hát ezek a lelki szegények, ezek a lelki árvák, ezek a hívők, az alázatosak. Lehet így is érteni, de a szó szerinti értelem az, hogy ezek a szó szerint szegények, és árvák, és jövevények, és elesettek, és gyengék, akik mások hibájának köszönhetik azt, hogy ide jutottak. Értjük most már még jobban talán, hogy mi indokolja Dávidnak ezt a kérdését, és érezzük az emögött álló feszültséget, az emögött álló belső kínlódást. Miért állsz távol a szükség, vagyis a nyomorúság idején? Miért vagy távol? És akkor hogyan oldódik fel ez a kérdés? Hogyan oldódik fel ez a kérdés? Hát úgy oldódik fel, testvérek, ahogy itt olvassuk, mert Dávid egyszer csak így szól, a 12. verstől a 18. versig terjedő szakasznak talán a csúcspontja, a 16. vers, az Úr király, mindenha és mindörökké. Ezt mondja. Vagyis Istenre tekint, és dicsőséget ad Istennek. És elismeri azt, hogy ő a mindenség királya, örökké való királya. Ő a legfelsőbb személy a mindenségbe. Nem áll fölötte senki. Ő a legfelsőbb személy, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Ugye ő még ezt így nem látja, de mi már tudjuk. Ő a legdicsőségesebb személy ebben a világban. És mint ilyen, ő a bírója is a világnak. Amit az előző Zsoltárban mondta, hogy az Úr igaz bíró. A királyok királya, az uraknak az ura az igaz bíró. Egy személyben. És akkor most mit csinálok? Azt mondja Dávid, hogy megkérem őt két dologra. Az egyik, hogy kelj fel, ó Úristen, és tégy igazságot. Kelj fel, mozdítsd meg a kezedet, és tegyél valamit ebben az ügyben, amit újra eléd tártam. Kelj fel és cselekedj valamit. Te a királyok királya, az uraknak az ura, az igaz bíró. Csinálj valamit. Az Úr elé teszi ezt az egész ügyet. Az elé az Úr elé, akiről azt mondja, hogy te látod és hallod, ami történik és elhangzik. Ezt is elmondja a 14. meg 17. versbe. Ők azt mondják, ezek a gonoszok, hogy te nem látod, amit, de te látod, amit történik, amit csinálnak. És lehet, hogy a híveid meg azt mondják, hogy te nem hallod az ő segélykiáltásukat, de hallod az ő kiáltásukat, mert te mindent látsz és mindent hallasz. Mindenről tudomásod van, te mindentudó vagy. Hát légy szíves, kelj fel és csinálj valamit, amit kell csinálnod ebbe a helyzetbe. És ez nyilvánvaló, hogy micsoda, az, amit eddig is csináltál. Kelj fel és a tieidet karolt föl, és az istentelenek ellen tegyél valamit. Minket karolj föl a te benned bízókat és az elesetteket, akiknek már csak te vagy reménység, akik már csak rá tudnak hagyatkozni. Nincs más. Mert ha nincs vagyon, nincs pénz, nincs emberi kapcsolat, semmi nincs, csak te vagy. Kelj fel értünk, és lép fel a gonoszok ellen. Ez is megdöbbentő, amiket mond itt Dávid, hogy a gonoszok törd össze karjukat, vagyis a hatalmukat, az erejüket vedd el. Vondd őket felelősségre, keressed meg a gonoszokon az ő gonoszságukat. És érd el, hogy többé ne rémítsen már senkit földből való ember, egy por és hamu, mert azok, ezek az emberek is, és rémízgetnek itt mindenkit maguk körül. Értitek, hogy Istennek dicsőséget ad, aztán mint egy motiválja Istent, hogy lépjen fel, ő, aki mindent lát, és mindent hall, és mindenről tud, és cselekedjen az övéiért, és az ellenségei ellen. És ebben az egészben, testvérek, hát több minden is van, ami figyelemre méltó. Az egyik például az, hogy Dávidnak eszébe se jut, hogy Isten nem létezik. A gonoszok ugye, azok azt mondják látván, hogy ő nekik minden megy. Tudják, hogy nem úgy kéne élni, de nekik minden megy, és a többieket meg letapossák, és hát csak még jobban csináljuk. Hát Isten, hát nincsen. Őket a sikereik az istentelenségbe erősítik meg. Van, amikor a hívőket is megkísérti ez a gondolat, hogy talán nincs is Isten. Azért nem lép fel értünk. Azért tűri ezt, mert nincs is Isten. Lehet, hogy megkísért ez a gondolat. De Dávid azt mondja, Dávidot nem kísértette meg ez a gondolat. Ő nagyon jól tudta, hogy Isten van. Lát, hall. Mozdulni tud, cselekedni tud, és igazságos. Ragaszkodott ehhez hitben, ehhez a dologhoz, akkor is, hogyha látszólag ellentmondtak ennek az események, vagy az érzései más súgtak neki. Isten ilyen. És dicsőséget ad neki. Egészen megdöbbentő, testvérek, hogy hát Auschwitz után sok zsidó jutott el erre a gondolatra, hogy mivel Isten az ő népét, úgymond, engedte ebbe a helyzetbe jutni, hogy lágerekbe vitték, és ott dehumanizálva megölték őket, legalábbis nagyon sokat, hogy az az Isten tulajdonképpen Izrael Istene nincs is. Mert különben nem engedte volna az ellenségeiknek ezt a győzelmet fölöttük. Szóval ez egy, hát nagyon sok zsidó embert juttatott el oda, sajnos, hogy Istentől teljesen elfordultak. Tápióselén volt egy ilyen néni, egy zsidó néni, aki visszajött Auschwitzból, és édesanyám próbált vele beszélgetni többször is. Nagyon kedves néni volt egyébként, és engem is nagyon szeretett. Könyvtárban dolgozott az Edit néni, könyvesboltba. Minden, és én meg ilyen könyvrajongó voltam akkor is, és valahogy kiszúrt. És akkor mindig, ha mentem a könyvesboltba, akkor mindig valamit. És aztán, lényeg, hogy mindenről lehetett vele beszélni. Nagyon aranyos volt, kedves kis törékeny nénike. De az Istenről. Azt mondta Sárika, édesanyámnak, Sárika, erről ne beszéljünk. Hagyjon ebbe. Nem. Kész. Mert hogy az az Isten, aki ezt megengedte, az nincs. Mert különben meg azt kellett mondani, ha van, akkor milyen Isten az ilyen? Hát ha van is, és ilyen, akkor nekem nem kell. Tehát ez a rossz példa. És ugyanígy nem kell zsidónak lenni, keresztjénként is lehet az ember, hogy Isten valami magát keresztjénnek való ember bajba kerül, rákos lesz, vagy meghal valakije, vagy tragikus dolog történik az életében, és akkor mondja, hát Isten vagy nincs, vagy ez az Isten olyan gonosz, hogy nekem nem is kell, mert ezt megengedte. Hát milyen Isten ez? Ő a szeretet Istene. Hagyjatok már. És bedobja a Bibliát a sarokba, és nem megy többet templomba. Tehát eljuthat egy ember ide, keresztjénként is, nem kell zsidónak lenni hozzá. De pont az, hogy ne jussunk ide, azért kell Dávidra figyelnünk, illetve az Isten lelkére figyelnünk, hogy mit tanít rajta keresztül. Hogy azt mondja, mindegy, hogy Dávidnak mindegy volt, hogy mit tapasztal, mit nem tapasztal, Nagy kérdések vetődnek fel benne, feszült kérdések vannak benne, de odáig nem jut el, hogy Isten nincs, vagy Isten gonosz, vagy Isten megtagadom, hanem továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Isten olyan, ami ennek magát mondta, akkor is, ha nem értem. Ugyanez volt Jób is, akit voltunk, beszélgettünk róla. Jób ugyanez. Ahogy mondtam, ott ül a hamuba és a porba, és ott vakargatja magát egy cseréppel, semmi nélkül való ember, a szószoros értelmében lenullázódott. De az, hogy Isten megtagadja, az nem jön elő a szavaiba. Keserű szavak, nagyon keserű szavak, amiket mond, és árulkodnak arról a mélységes lelki fájdalomról és gyötrelemről, amin átmegy ez az ember, de odáig nem jut el, hogy Isten akkor nincs is, mivel ezt megengedte, hogy megtörténjen, vagy igazságtalan. Az igazságtalanságig még el, azt már súrolja azért abba, amit elmond. Legalábbis nem érti, hogy ez miért igazságos, ami vele történt. Ilyen problémákat meg lehet Istennek fogalmazni, de odáig nem jut el, hogy megtagadja Istent. És Isten, amikor a végén előáll és megmutatja neki a dicsőségét, akkor azt mondja, hogy most már akkor megalázkodom és hallgatok, nem szólok egy szót se. De te mutassad be a barátaidért, mondja neki Isten, a három barátodért, akik magukat az én védelmezőmnek adták ki, mutass be értük engesztelő áldozatot, mert hamisan szóltak felőlem. De te nem. Lehet killódni, killódunk is, hogy most akkor hogy van ez az egész, de mégse szabad odáig eljutnunk, ahova eljuthattak ezek az említett rossz példák. Hanem oda kell jutnunk, ahova Dávid jutott, mert ez a gordiuszi csomónak az elvágása, a megoldása. Hogy akkor is ragaszkodom ahhoz az Istenhez, aki kijelentette magát a Szentírásba, kijelentette magát Jézusba. És ő úgy jelentette ki magát, mint királyok király és uraknak ura, és hogyha úgy tűnik, hogy minden valahogy, mintha kicsúszott volna legalábbis a kezéből, vagy nem lenne következetes, akkor is úgy van, ahogy ő mondja. Ő akkor is az, aki, és ő látja a hamisságot is, és látja az igaz törekvést is. Látja a hívőket is, és látja az ellenségeit is. És mindegy, hogy milyen sorsot ér egyik vagy másik. Akkor is ő a király, aki egy napon föl fog kelni, és cselekedni fog. Ezzel fejezem be, testvérek, mert ez a kelj fel és cselekedj, ez egy napon biztos, hogy be fog következni. Ez olyan, mint valami eszkatológiai kitekintés, Dávid, mintha hívná Jézust, hogy jöjj ítélni élőket és holtakat, mert Jézus megígért, hogy egy napon eljön és ítélni fog, igazságban fog ítélni az egész föld kerekén, mindenki fölött. Olyan bíróként, aki mindenkit jól látott és hallott, és akinek nem kell hosszadalmas eljárásokat, jogi procedúrákat lefolytatni majd az egyes emberek ellen, hogy ők mit csináltak, meg mit nem, meg bíztak-e benne, vagy nem bíztak, mert mindenkiről tud mindent. Ott kell állni nekünk is majd az igaz bíró előtt, mert az Úr egyszer föl fog kelni, mármint hogy az Atyaisten jobbjáról, ahol most uralkodik, föl fog kelni az igaz király, a királyok királya, és eljön, mint bíró. És akkor nekünk mindjárt meg kell előtte jelenni. És egy dolog fog számítani, hogy bíztunk-e benne? Bíztunk-e benne, mint megváltókban, mint urunkban? Átadtuk-e neki a szívünket? Ez az egy számít. És utána persze az is számít, hogy tanújelét adtuk-e ennek bármiben is. Hogy mi bízunk. Lehetett látni rajtunk? Lehetett hallani tőlünk? Lehetett a cselekedeteinkről is leolvasni valamit? Például azba, ahogy a szegényekkel bántunk? Vagy az elesettekkel viszonyultunk? Nos, fontos és lényeges igazságokat tár elénk ez a Zsoltár is. És egy nagy problémát nem csak fölvet, nem csak indokol, hanem végül is fel is old. A kínzó kérdés, láttuk az indokait, és láttuk a feloldását. Segítsen bennünket Isten, hogy le tudjuk szűrni a magunk számára a szükséges következtetéseket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyán, köszönjük te néked, hogy valóban te vagy az uraknak az ura és a királyoknak a királya. Köszönjük néked, hogy fiad el fog jönni ítélni élőket és holtakat. És egy napon véget ér az istentelenek grasszálása és sikeressége. És a szegények elnyomása, a hívők háttérbe szorítása, kínzása, halálba küldése, börtönök bezárása. Köszönjük néked, hogy egy napon új eget és új földet teremtesz, ahol igazság lakozik, és lesz az igazság műve tökéletes békesség és nyugalom örökön örökké. Köszönjük néked, hogy akik benned bízó emberek vagyunk, akik bízunk benned Jézusunk, mint megváltónkba, akik hódolunk neked, mint Urunknak, akik igyekszünk neked engedelmeskedni az életünkbe, bár sokszor elelbukva, de kegyelmedből újra és újra fölállva, köszönjük néked, hogy azt az ígéretet adtad nekünk, hogy oda fogsz vinni minket magadhoz. És ott lehetünk majd azon az új égen és új földön, a békesség örök honában, ahol nem csak a szívünkben lesz békesség, hanem az ott élők között is teljes békesség lesz, és igazság uralkodik. Köszönjük néked, hogy várhatjuk ezt a hont, és kiálthatunk mi is Dáviddal, hogy kelj fel, ó Uram, jöjj el és ítéld a népeket igazságban. Köszönjük néked, hogy amikor eljön ennek az ideje, meg fogod tenni. Köszönjük, hogy ma is leborulhatunk előtted és imádhatunk. Bár sokszor nem értjük, hogy mi miért történik, vagy hogyan történhet meg ez vagy az a világba, akár mi velünk is, személyesen, valami nehéz dolog. De köszönjük néked, hogy ez semmit nem változtat azon, hogy te az vagy, aki. Imádunk téged, örökkévaló, és magasztaljuk a te nevedet, mindenható Istenünk. Köszönjük te néked azt, hogy kezedbe bízhatjuk magunkat, a jó időkben is segíts minket arra, hogy rád figyelhessünk, téged dicsérhessünk, és tudjunk odafordulni embertársainkhoz is szeretettel. És ha rossz idők járnak, köszönjük, hogy akkor is beléd kapaszkodhatunk, mert akkor is ugyanaz a szerető atyánk vagy. Köszönjük néked, hogy a bajban, a szükség idején is te beléd kapaszkodhatunk, és te megmutatod nékünk a te közelségedet, vigasztalásodat, erődet, és bölcsét teszel bennünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben a te igéidet, légy velünk, kérünk az előttünk álló héten is, vezérelj minket, és készítsd el a karácsony ünnepét minnyájunk számára, add, hogy benned és neked tudjunk örvendezni, Jézusunk, a lélek által tudjunk magasztalni téged, és a mennyei atyánkat, aki küldött, tudjuk szeretettel dicsőíteni. Áld meg ezt az ünnepet, hogy te állhass a középpontjában. Kérünk téged a betegekért, az elesettekért, hogy vigasztald, gyógyítsd őket, ha lehetséges. Légy közel hozzájuk a betegségükben is. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért is. Te emlékezzél meg róluk, és töröd le könnyeiket. Áld meg, vigasztald meg őket is. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat. Áld meg a te egész református népedet a Kárpát-medencében is, és világszerte. Áld meg, kérünk, a te egész népedet a nehezek között, vagy a jólétben, amott el ne keseredjünk, emitt fel ne fuvalkodjunk, és el ne bizakodjunk. Segíts bennünket mindenhol, hogy téged magasztaló, engedelmességgel, téged dicsőítő nép lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn és kedden nem lesz ifjúság, illetve biblióóra, de csütörtökön és pénteken este 6 órakor karácsonyi istentiszteletre vagy ünnepre előkészítő alkalmaink lesznek. Hirdetem a szombati alkalmunkat, az délután 4 órakor lesz. Csütörtökön és pénteken mondtam? 6 órakor. Este 6 órakor, igen. Tehát szombaton 4 órakor lesz délután az alkalom, ekkor szeretettel várunk mindenkit, de a szeretett vendégségnek a megszervezése érdekében kérjük, hogy aki szeretne jönni, legyen szíves regisztrálni, és aki szívesen hoz a szeretett vendégségre süteményt, mindig szívesen szoktak hozni, de újra mondom, ha valaki szívesen hoz, akkor az 3-4-ig legalább érkezzen ide, hogy föl tudják tenni a süteményeket az asszonyok a tálcákra, és tudják tálalni szépen, rendesen. Köszönjük előre is a testvéreknek ezt az időbe érkezést is, meg a süteményt is. Az ünnep jövő vasárnap, hát advent 4. vasárnapja, de egyúttal szenteste is. Délelőtt lesz istentisztelet, így állapodtunk presbitériumban. Délután nem lesz, mondjátok másnak is, ismétlem ezt, mert fontos, nehogy este jöjjön valaki, mert nem lesz most istentisztelet, csak délelőtt. És akkor viszont ünnep első és másnapján is ugyancsak délelőtt 9 órakor lesz istentiszteletünk. Tehát hétfőn és kedden is 9 órától találkozhatunk, és hétfőn és kedden úrvacsoroztás is lesz. Az év forduló pedig úgy fog kinézni, hogy vasárnap lesz 31-e, 9 órakor istentisztelet, hétfő elseje, új év istentiszteletünk délután 16 órakor lesz. De mindez rajta is van a papírkánd, amit kaptak a testvérek. Hirdetem még, hogy ma délután 3 órától a Promuzika leánykar fog adventi koncertet adni itt a gyülekezetben. Körülbelül 1 órás lesz a koncert. Jöjjetek, hívogassunk másokat is, és lehet adakozni is a Bethesda gyermekkórháznak a javára. Ott a csecsemőosztályt szeretnék egy kicsit fejleszteni, és arra kértek adományokat, hogyha tudunk adni, akkor örömmel fogadták a felajánlást, nagyon nagy örömmel. Ha tudunk adni, akkor adjunk valamit az ő részükre. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.
Csak egy dolgot szeretnék még ehhez kiegészítésként tenni, hogy kedves testvérek, ez a délutáni alkalom egy csodálatos alkalom lehet ahhoz, hogy emelje a mi lelkünket Krisztus megszületésére, ahogy készülünk itt adventben. És most azért álltam fel, hogy általában ilyen alkalmakon nem szoktunk túl sokan lenni. Most ne így legyen, egy rendkívül híres énekarról van szó, messziről jönnek Nyíregyházáról, hát mikor mennénk mi el oda, ők eljönnek ide. Tehát jöjjünk, fogjuk meg a szomszédnak is a kezét, és ha lehet, akkor legyünk minél többen. Az ne tartson senkit se távol, említette tiszteletes úr, hogy ez egy jótékonysági alkalom, tehát próbáljuk támogatni a Bethesda gyermekkórházat. Ha valaki nem tud adni, ne törődjön vele, jöjjön el, hozzon másokat is, majd ad más. És egyébként a kimenetelnél majd én ott leszek, a Bethesda gyermekkórháznak újsága is van, és majd ott 3 különböző stóc van, tessenek belőle vinni, ez ingyenes ez az újság, csak hogy legyünk egy kicsit képbe, református, kiváló kórházról van szó, bízunk abba, hogy senkinek a gyermeke nem fog oda kerülni, de ha mégis, akkor egy kicsit közelebb tudjunk már most kerülni, és van még a 30 éves évfordulójukról is ott egy kicsi kis könyvecske, abból egy kicsit kevesebb van, de mindenki szabadon vigye, és délután, kedves testvérek, tessenek eljönni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, János.